A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése, megáldása legyen az Úr nevében, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek áldott közösségében. Amen. Testvéreim, fennálló énekként a 165. dicséret első versét énekeljük. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé állni. Foglalj el helyét a gyülekezet, így magasztaljuk tovább énekmondással a mi Urunkat. Énekeljük a 396. dicséretnek mind a három versét. A 396. dicséretnek mind a három versét énekeljük. Így kezdődik az első vers: ébredj, bizonyságtévő lélek, a várfalakra őrök álljanak. Szálljon alá áldás, segedelem és kegyelem onnan felülről a világosságoknak Atyától, akitől jön minden jó adomány és tökéletes ajándék. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok Istennek azt a szent igéjét, amint olvasom előttetek, ahogy a Bibliaolvasó kalauzunk ajánlja mára, Pálapostolnak korintusbeli gyülekezethez írott második levele 6. fejezetéből az első és következő néhány verset. Mint együtt munkálkodók, intünk is, hogy hiába nevettétek légyen az Isten kegyelmét, mert ő mondja, kellemetes időben meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Ímé itt a kellemetes idő, itt az üdvösség napja. Senkit semmiben meg ne botránkoztassunk, hogy a szolgálatunk ne szidalmaztassék, hanem ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái, sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, vereségben, tömlöcben, háborúságban, küszködésben, virasztásban, bőtölésben, tisztaságban, tudományban, hosszú tűrésben, szívességben, szent lélekben, tettetés nélkül való szeretetben, igazmondásban, Isten erejében, az igazságnak jobb és bal felül való fegyvereivel, dicsőség és gyalázat által, rossz és jó hír által, mint hitetők és igazak, mint ismeretlenek és mégis ismerősök, mint megholtak és imé élők, mint ostorozottak és meg nem ölöttek, mint bánkódók, noha mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint semmi nélkül valók, és mindennel bírók. Amen. Isten szent lelke tegye gyümölcsözővé, és áldottá az ő igéjét, hogy teremjünk sok gyümölcsöt Istenünk dicsőségére, és minden ember javára. Most pedig jöjjetek, szeretteim, boruljunk le Istenünk előtt, imádkozzunk ő hozzá a következőképpen. Dicséret, dicsőség, tisztesség és háladás térjen háromszor szent nevedre, drága Istenünk, mert te vagy a mi egyedüli reménységünk, lelkünknek, testünknek hűséges pásztora, és a mi mennyei édesatyánk. Örökkévaló Urunk, a te hatalmadról és kegyelmedről beszél ez a teremtett mindenség, és a te hatalmadról és kegyelmedről beszél, ami megváltott életünk, hiszen Jézus Krisztus Urunkat küldted erre a világra, hogy éljünk általa. Ó, Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, hogy a múlt héten sem vontad meg tőlünk a te jóságodat, irgalmasságodat, hűségedet, és záporozott reánk szinte mindez. Urunk, köszönjük, hogy most itt lehetünk. Itt lehetünk szívünkkel, itt lehetünk egész lelkünkkel, gondjainkat otthon hagyhattuk, kívül a templom falain, hogy egészen a tiéd lehessünk, egészen te rád hallgathassunk, egészen te rád bízhassuk a mi életünket. Ó, Urunk Istenünk, a veled való találkozás örömét köszönjük most is, és minden alkalommal, amikor színeled erejét gyűjtesz bennünket, hogy ne csak veled, hanem egymással is találkozhassunk. De főképpen köszönjük a te ígédet, amelyik örök, amelyik nem veszti el a fényét, amelyik mindig megmutatja nekünk az útat, merre kell járnunk, lábainknak szövét neked a te ígéd. Kérünk téged, Urunk Istenünk, hogy szent lelkeddel most is közöld a te ígédet úgy, hogy az mélyen a szívünkbe vésődjön, hogy ne csak itt legyen élmény az ige, hanem vezérlő mesterünk legyen a hét elkövetkező napjaiban is. Áld meg, Urunk, a gyülekezetnek itt lévő tagjait, áld meg a távol valókat, akik csak lélekben lehetnek itt közöttünk, így könyörgünk gyülekezetünknek lelkipásztoráit és családjáit, a gyülekezet más tagjaiért is, akik jól megérdemelt nyári pihenésüket, szabadságukat töltik. Áld meg, Urunk Istenünk, mindnyájukat velünk együtt. Áld meg bennünket önmagaddal, a te jelenléteddel, hiszen érezzük, itt vagy köztünk, ezért imádunk és hódolattal állunk itt előtted. Urunk Istenünk, áld meg bennünket Jézus Krisztusunkért kérünk. Amen. Testvéreim, a 171. dicséretet énekeljük az igehirdetés meghallgatására készülve. Megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Urunk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, Istennek népe, hallgassátok Istennek azt a szent ígéjét, amelynek alapján Isten szent lelke segítségével szeretnék előttetek szólni. Az előbbi felolvasott bibliai szakaszban van megírva Pál apostolnak, a korintusbeli gyülekezethez írott második levele 6. fejezetében, az első 10 versben. Ebből hallgassuk meg a 4. versnek az első mondatát, valamint a 8., 9. és a 10. verseket. Tehát a 6. fejezetnek a 4. verséből az első mondatot, utána a 8., 9. és 10. verseket a következőképpen. Hanem ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái, dicsőség és gyalázat által, rossz és jó hír által, mint hitetők és igazak, mint ismeretlenek mégis ismerősök, mint megholtak és ím élők, mint ostorozottak és meg nem ölöttek, mint bánkódók, noha mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint semmi nélkül valók és mindennel bírók. Amen. Szeretett testvéreim, indítsuk el ezt az igehirdetést egy kérdéssel. Mégpedig azzal a kérdéssel, hogy miben rejlik a bizonyságtételnek, a prédikációnak az ereje. Feleletként elmondhatjuk, hogy elsősorban nem a mi, a bizonyságtévők, igehirdetők okosságától. nem is az igehirdető képességétől, hanem attól, hogy mennyire él Jézus Krisztus az igehirdetőkben. Mennyiben él bennünk Jézus Krisztus. És akkor, ha bennünk él Jézus Krisztus, akkor ő jelenik meg az igehirdetésben is, a bizonyságtételben is. Vagyis, ha Jézusról beszélünk, akkor mindig Jézusból kell, hogy beszéljünk. Pál igehirdetésének is ebben volt a hallatlan nagy ereje, a hallatlan nagy missziói feszítő képessége, hogy őt az igazság, az egyetlen igazság, Jézus Krisztus kényszerítette szólni. Nem az emberi bölcsesség hitető beszédét mondta, hanem egyedül Jézus Krisztus. El is mondta, nem is akarok én másról tudni, mint a megfeszített Jézus Krisztusról. Aztán őről beszél mindenütt, ahol a missziói útját folytatja, és őről beszél minden levelében, amit megtalálhatunk a Bibliánkban. Testvéreim, az Isten ügyében való munkálkodás csak úgy lehet hathatós mindenfelé, hogyha Jézus Krisztussal járok, vele végzem a szolgálatomat, hiszen szolgálatunkban nem csak eredmények vannak, hanem eredménytelenségek is. Nem csak a magvetők örömével kell számolnunk, hanem olykor bele kell ütköznünk a hitetlenség ellenállásába is. A negatív eredmények elhordozását emberileg nemigen tudjuk elviselni. A kudarcok, a sikertelenségek lehangolnak, elveszik a kedvünket a további munkától, de Jézus Krisztus ad erőt, hiszen látjuk, hogy az ő nagyszerű tanítási sorozata, a csodatétel sorozata, az is megosztotta az embereket. Voltak, akik hittek, és voltak, akik távol maradtak tőle. És Jézus Krisztusunk mennyei erővel el tudta viselni az eredménytelenségeket is, és mi is csak az ő erejével tudjuk elviselni, ha a mi bizonyságtételünk eredménytelen marad. De hála az Úrnak, hogyha eredményes lesz. Igen, az Isten igéje, Jézus Krisztus beszéde ebben a feszültségben jelenik meg a világban, hogy a keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, hívőknek, Istennek hatalma és Istennek ereje. Nézzük meg, testvéreim, hogy az igehirdetéseknek, a bizonyságtételeknek miben áll a hathatósága, miben áll az eredményessége, mi a fontos abban, hogy valóban eredményes legyen. Az egyik az, hogy hogyan ismerik az emberek az igehirdetőt, a bizonyságtévőt, és hogyan ismeri az elküldő Úr, Jézus Krisztus, a bizonyságtévőt. Pál apostolt nem mindenki ismerte. Akivel találkozott, nem mindenki ismerte jól. Voltak, akik félre ismerték őt. Igen, testvéreim, voltak, akiknek a hitetlenség bezárta, elhomályosította a látását, Pál apostolságát kétségbe vonták, tanításait hamisnak ítélték, és honfitársai nem tartották őt az életre méltónak. Egyszer tudunk róla, hogy többen, mint 40-en átok alatt. Azt fogadták, összeesküdtek ellene, hogy addig nem esznek, addig nem isznak, míg meg nem ölik az apostolt. Egyébként ennek a történetét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 23. fejezetének a 12-től 35. verséig olvashatjátok, olvassátok el otthon, testvéreim, legalább a vasárnap délután még otthon is ige tanulmányozással telik el. Tehát voltak ellenségek, akik nem jól ismerték, félreismerték, nem akarták elfogadni az apostolt. Viszont a Jézus Krisztus által elhívottak, azok olyannak ismerték őt, mint amilyen valójában volt. Jézus Krisztus apostolának látták őt, tudtak érte imádkozni, és szeretetükkel körülvették őt. Fontosabb viszont, testvéreim, hogy ami elküldő urunk, kinek ismer bennünket, az emberek félreismerhetnek, de Jézus Krisztus jól ismeri a mi szívünket, a bensünket, hogy mennyire színből, vagy mennyire szívből tudjuk az ő üzenetét hirdetni. Testvéreim, emlékszem én rá gyerekkoromban, hogy jöttek hozzánk igehirdetők, és ezek idegenek voltak, nem ismertük őket, nem ismertük az otthoni életüket, és valóban úgy néztünk rájuk, mint Istennek szentjei, Istennek szolgái. Persze nagyon kiábrándító volt, hogyha az ellenkezőit tudtuk meg róluk, hogy vizet prédikáltak, de közben bort isznak. Szeretett gyülekezet, hogy ismerjük az igehirdetőt, ha azt tudjuk róla, hogy az élete is olyan, mint ahogy beszél, akkor valóban hát minden megváltozik a gyülekezetben. El tudjuk fogadni hitelesnek azt az igehirdetést. És amikor látjuk a gyülekezetet is, hogy úgy fogad bennünket, ismeretleneket talán, mint ismerősöket, akkor elfelejtjük annak a fájdalmát, hogy vannak, akik félre ismernek bennünket, rosszul ismernek bennünket, rossz hírünket költik. Testvéreim, most éppen Vásárhelyen már évek óta szenvedjük azt, hogy egyes elemek a tiszta emberekre rosszakat mondanak, és rágalmakat költenek rájuk. De Jézus Krisztussal ezen túl tudjuk magunkat tenni, és inkább azt az örömöt tudjuk érezni, amit azok az emberek sugároznak felénk, akik jól ismernek bennünket, akik szeretnek bennünket, akik megértik az ige hirdetés mondani valóját. Ez a boldog érzés hadd tölts el minél többünk szívét. Ha talán valahol ismeretlenek is lehetünk, Jézus Krisztus által lehetünk ismerősek. Amikor Susánban szolgáltam Hódmezővásárhelyen, lelkendezéssel jött haza egy család. A nyaralásából valahol a Miskolc környékén nyaraltak, és egyszer elmentek Bükzsércre, és ha szerették volna, megnézni a bükzsérci templomot. Egy néni volt megbízva azzal, hogy a kulcsot magánál tartotta, hogy nyissa ki a templomot, hogyha valaki meg akarja nézni. És az a néni, hogy ami Hódmezővásárhelyi presbiter atyánkfia és felesége meg akarta nézni a templomot, testvéré fogadta őket. Azonnal ismerősök lettek Jézus Krisztusban. Azt mondták, hogy akik így, ilyen lélekkel kíváncsiak a templomra, azokat ő mindenkit ismerősévé, sőt testvérévé fogadja. Igen, Jézus Krisztusban lehetünk ismeretlenekből ismerősök, de csak ő általa. Tehát Jézus Krisztussal szolgálni, ő vele járni, ezt teszi a mi bizonyságtételünket hathatóssá, közösségivé, értékessé, hitelessé, és a bizonyságtévőt az ismerősből testvérré. A második dolog, testvéreim, hogy a mi bizonyságtételünk hathatós legyen, függ attól is, hogy milyen normák érvényesülnek benne. Vannak az ige hirdetésnek, szeretteim, ilyen földi megállapított normái is. Ezt tanítják a teológiákon, a gyakorlati teológia órán, amikor a prédikációnak a felépítését, a minőségét, az elmondási formáját tanulgatjuk, és akkor ott van abban a tankönyvben, mert ennek tankönyve is van, ebben a tankönyvben ott van, hogy Augustinus, vagy ahogy mások ismerik, Szent Ágoston, három földi normáját állapította meg az ige hirdetésnek. Hogy tanítson, gyönyörködtessen, és szuggesztív legyen. Testvéreim, rendkívül jó módszerek. De nem ez az elsődleges dolog. Nem ez az elsődleges szempont. Hanem, hogy úgy teszünk-e bizonyságot, mint akik tudjuk, hogy holtak voltunk, és most élők vagyunk. Hogy meghaltunk a bűnnek, hogy meghaltunk a világnak, és feltámadtunk Jézus Urunkkal új emberként. Pál apostol ige hirdetését is ez jellemezte. Nem csak azért nevezte őt magát holtnak, mert hiszen annyiszor volt ő a halál révén. Annyiszor volt a halál közelében, nem csak ezért nevezi holtnak, hanem azért, mert az ő számára is meghalt a világ, és ő is meghalt a világ számára. Jézus Krisztus áldozata lett láthatóvá az ő életében is. De egyszerre hordozta a feltámadott Jézus Krisztus életét is, és az erről szóló boldog kijelentés látszik meg az ő leveleiben. Szeretett testvéreim, a mi bizonyságtételünk is így lehet hathatós, ha az nem földi normák szerint, illetve nem a földi normák a döntők, hanem a mennyei, a krisztusi normák a döntők. Az ige hirdetésünkben, a bizonyságtételünkben, és mindent ez alá tudunk rendelni, a rendszereket, a különböző tudományokat, mindent. Első dolog a Jézus Krisztus értünk való áldozata, az ő feltámadása, értünk meghalt, és értünk feltámadt élő Jézus Krisztusunk. Ez az elsődlegesen fontos, ami számunkra. Egy híres evangélizátorról mondta el egyszer egy kollégám, azt mondja, te hallod. Hallgattam ezt a XY, hadd nevezzem most meg, ezt az ige hirdetőt. Hát nem volt annak az ige hirdetésnek semmi szabályos formája. Nem volt abba bevezetés, nem volt abba tárgyalás, nem volt abba befejezés, nem szedte pontokra, viszont lenyűgöző volt. Mert átragyogott rajta Jézus Krisztus. Igen, testvéreim, ez teszi eredményessé, hathatóssá a bizonyságtételt. Aztán a bizonyságtételünk hitelét fokozhatja az is, hogy mennyit tudunk érte vállalni szenvedéseiben. Pál apostol, tudjátok, hogy mit ír le. Azt mondja, a zsidóktól 5-ször kaptam 40-et egy hián. 3-szor hajótörést szenvedtem, 3-szor megostoroztak. Itt találjuk mindezeket a második korintusi levélben, a 11. fejezetben, illetve a 6. fejezetnek a további részeiben. Római Kelemen, ez a régi egyházatya azt írja le, hogy Pál apostol 7-szer volt fogságban, és ez idő alatt 6 esztendőt töltött börtönben. Azon kívül Pál apostol utazásai során a pogányokkal, a rablókkal, a hamis tanítókkal állandóan küszködött, és ezek keserítették az ő életét. Gyakran vírasztott, bőjtölt, éhségben, szorongásban, hidegben, mezítelenségben szenvedett. És ez a törékeny ember kibírta. Azt mondja az egyik írás magyarázó, hogy sok erősebb ember belepusztult volna abba a hányattatásba, amiben Pál apostolnak része volt. És íme ez az ember átvészelte, kibírta, mert őt az a Jézus Krisztus őrizte, az a Jézus Krisztus kísérte, akinek szenvedése sokkal több volt, mint a miénk embervilági, hiszen ő az egész embervilág bűnének büntetését hordozta. És Jézus Krisztus szenvedését vállalva így élték meg a maguk sorsát a mártírok, annak idején a keresztény üldözések idején. Vagy az újabb idők vértanúi, a gályarabok, akik soha nem tértek vissza az olaszországi gályákról, ott haltak meg a kínzás és veretés következtében, mert nem tagadták meg az ő hitüket. Vagy a múlt századnak a vértanúi, Bonhoeffer, Molnár Mária, Martin Luther King, és akik ma is 1000 számra pusztulnak el Ázsiában, csak azért, mert nem adják fel az ő keresztény hitüket. És testvéreim, meg kell mondanunk, hogy ma egy gúnyos mosoly is visszarettent bennünket a bizonyságtételtől. A bizonyságtétel hathatóságát csak növeli az érte vállalt szenvedés. És meg kell vallanunk, testvéreim, ma mi Urunk nem kívánja azt tőlünk, akik itt vagyunk, hogy olyan szenvedéseket vállaljunk, mint a régiek vállaltak. De igenis várja azt, hogy vállaljunk áldozatokat. Különböző áldozatokat kell vállalnunk, és ezzel is hitelesebbé tudjuk tenni a mi bizonyságtételünket. És te testvérem, mennyi áldozatot tudsz vállalni az Úrért? És az utolsó kérdés, illetve megállapítás, hogy a bizonyságtétel hathatóságát csak erősíti, ha az ellentétek kiegyenlítődnek. Az egész 6. fejezet első 10 verse szinte az ellentétekből áll. Olvassátok el még egyszer otthon imádságos csöndességetekben. És mind úgy jelenik meg, amelyik Jézus Krisztus által kiegyenlítődik. Csak egy dolgot hadd mondjak. Ott van Pál apostol szomorúsága, és azt mondja, hogy a bánatban mégis tud örülni. A szomorúságát nem csak a gyülekezet okozta, hanem az életének a mindennapi történései is. Például egyszer arról értesül, hogy az ő munkatársa, Epafroditus, beteg lesz. Vagy amikor látja, hogy mások kereszteket hordoznak, akkor az az ő keresztje is. A más fájdalma az ő fájdalma. A más szenvedés az ő szenvedése is. De testvéreim, ahogy Isten megkönnyörült az ő munkatársán, az az ő örömét is jelentette. Isten kegyelme volt, hogy még a szenvedések között is tudott örülni. Azt gondolom, hogy a Filippi-beli levélből erről olvasunk, ahol együtt van a szenvedés, és együtt van az öröm. A szenvedéseket is, meg a bánatot is, az Istenben való örömben, a Jézus Krisztustól kapott örömben tudta átélni. Bánat és öröm együtt. Igen, Pál apostol azt vallja, mind a kettő Isten kezéből jön. Istennek célja van, még az ő bánatot adó akaratával is. Mi a célja? Az, hogy az ő országa épüljön. És ez a Pál apostol egyetlen öröme. Mindegy, hogy szenvedések, vagy bánat által. De az Isten országa épül, és ez neki hallatlan öröm, és így egyenlítődik ki Krisztusban az ellentétek sora. Befejezem, testvéreim, Pál apostol sok kincset adott ennek a világnak viszonylag rövid élete alatt. Pedig anyagiakat tekintve ő egy nagyon szegény ember volt, igaz? Úgy tudjuk, hogy sátorponyva készítéssel foglalkozott, de nem igen sokat tudott az ő mesterségével foglalkozni, hiszen állandóan a misszióban volt, állandóan járta a világot, hirdette a Krisztus evangéliumát. Azt mondhatnák, hogy anyagiakban rendkívül szegény volt, lelkiekben viszont hihetetlen gazdag. Mert Jézus Krisztus élt benne, ő Jézus Krisztus követője volt, és ebből a gazdagságból, ebből a kincsből adta azt a 13 vagy 14 levelet, amit olvasunk a Bibliánkban. S valljuk meg, testvéreim, mi is mennyivel szegényebbek lennénk, ha ezek a levelek nincsenek a mi szentírásunkban. Azzal fejezem be, hogyha te szívedben is ott él Jézus Krisztus, hogyha te is őt követed, ami megváltónkat, te is mind szavaiddal és főképpen életed példájával hathatós bizonyságot tudsz tenni a mi Urunkról. Amen. A 165. dicséret 6. versével válaszoljunk, feleljünk az ige mondani valójára. A 165. dicséret 6. verse így kezdődik. Jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt lent templomoddá szívem, lelkem. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te képessé tudsz tenni bennünket arra, hogy mind szavainkkal, mind életünkkel hathatós bizonyságot tudunk róla tenni. Nem csak a mi erőnkből, illetve egyáltalán nem a mi erőnkből, mert a mi erőnk erre kevés, de a te erőd mindenre elégséges. Ó, Urunk, add, hogy valóban úgy legyen drága kincsünk ez a mai ige, hogy a mi bizonyságtételeink hathatósak legyenek, eredményesek lehessenek, minél több ember szívében, minél több embert tudjunk ezzel a kincsel gazdagítani. Urunk Istenünk, a te szeretetedbe ajánljuk ezt a gyülekezetet, a gyülekezetnek kicsinyeit, nagyjait, egészségeseit, betegeit, az örömöket hordozókat, vagy a gyászt viselőket. Ó, Urunk, tudjuk, hogy gyülekezetünk tagjai közül többen is gyászt vagy friss gyászt viselnek. És talán nagyon fáj az édesanyja vagy más szeretett rokon elvesztése. És biztos, hogy hiányzik emberileg a mi sorainkból, de az ő szeretetének emléke itt van közöttünk, és tudjuk, hogy csak a teste van a sírban. Ő maga, aki volt, ott van nálad az örökké valóságban, elrejtve a napig, amikor majd megjelenik a mi Jézus Krisztusunk ebben a világban, ítélni élőket és holtakat. Drága Urunk, a gyászlók szívét ezzel vigasztald, hogy élő Jézus Krisztusunk van, és a, nem az utolsó szó a halálé, hanem te, Urunk, az életet munkálod, és ha ki is kell lépnünk mindnyájunknak ebből a földi életből, az örökké valóságban, az örök élet dicsősége vár mindnyájunkra. Ezzel vigasztalj bennünket, élő Urunk Jézus Krisztus, te légy a gyászolók vigasztalója, és te légy a gyülekezet őriző pásztora is. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretteim, egyházközségünk vezetősége nevében most is, mint minden alkalommal, hálás szívvel és szeretettel köszönjük meg imádságaitokat és anyagi áldozathozatalatokat is, amellyel egyházunk lelki és anyagi életét segíteni igyekeztek. Jézus Krisztus gazdag lévén szegény élet érettünk, hogy mi az ő szegénység által meggazdagodjunk. Testvéreim, annyit hirdetek, hogy a keddi biblióra meg lesz tartva a szokott időben. Szeretettel hívunk és várunk minden kedves testvérünket az ige és imádság áldott alkalmára. Az áldás elfogadása előtt énekeljük először a 397. dicséretet, mind az öt versével, Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. mind ezeknek utána, szeretett testvéreim, növekedjetek a kegyelemben, és ami megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében, ő neki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.